Dicsőség és hála legyen az Úrnak azért a kiváltságért, hogy ismét itt lehetünk, hogy imádkozzunk, imádatot tanúsítsunk, hogy hallgassuk az ígét, hogy építsük egymást, buzdítsuk és vigasztaljuk egymást. Bármire is szükségünk van, azt Isten meg tudja adni számunkra, és meg is akarja adni. Amennyiben csak hinni tudnánk, meglátnánk Isten dicsőségét. Ezt mondta mi Urunk, és ezt teljes szívünkből elhihetjük. Valójában semmi máson nem múlik, mint a hitetlenségünkön, ha Isten nem tudja magát kinyilatkoztatni. Mindent, amit Isten valaha is tenni fog, már is megtette a Krisztusban. Már csak nyilvánvalóvá kell lennie, hiszen az naggyá lett számunkra, hogy Isten, vagy úgy, ahogy Isten megpihent a teremtés után, amikor a munkáját elvégezte, és minden működött méghozzá mind a mai napig. Úgy az Úr, miután elvégezte a megváltást, leült az Isten felségének jobbjára. Leült, a megváltás munkája el lett végezve, és ettől kezdve várja, hogy minden ellensége az ő lába zsámolyává legyen téve. Hiszen ezt énekeltük ebben a csodálatos énekben, nem de, egy maradt királyként, amikor minden megadja magát. Egy még akkor is él, amikor minden elpusztul. Jézus az erős, aki mindent legyőz, aki megszerzi nekünk a mennyei örökséget. És az utolsó versszakban ez áll írva, itt van Immánuel, az ő serege előtt, aki fenntartja egymagában a gyülekezetet. Ő a középpontban, mint fal és védelem, velünk marad a világ végezetéig. Ő ugyanaz tegnap és ma, igen, az örökkévalóságig. Hatalmas a harcban. Hiszen a szellemi harc nem csak tegnap vagy megkezdődött el, hanem már nagyon korán. És pedig oda fent kezdődött el, és idelent folytatódik, illetve van végrehajtva. És ismét odafent fog véget is érni, amikor a Szentírás szava szerint, ahogy a Jelenések 20-ban olvasható, a gyülekezet felemelkedik, és bekövetkezik a nagy csata a mennyben, úgyhogy Mihály elkapja az ördögöt és letaszítja. Az lesz egy gyönyörű nap. Én nagyon örülök, noha nem igazán szoktam kárörvendeni, de azon a napon én is nevetni fogok. Én hiszem, hogy ez esetben beteljesedik az íge, hogy a száj telve lesz nevetéssel, és a nyelv telve lesz dicsőséggel. Amikor Isten ellenségével, aki egyben a mi ellenségünk is, véglegesen le lesz számolva. Én is meglettem bízva sok üdvözletek átadásával, innen is, onnan is. Amint tudjátok, 4 hétig tartó pihenésem van, vagy volt, az első hétvégén, amikor ott voltam, 1040 kilométert hagytam magam után. A második hétvégén itt voltam, időközben a jégeső elég sok horpadást okozott a kocsimnak. És a harmadik hétvégén pedig 1065 kilométert hagytam magam után. Szóval így el tudjátok képzelni magatoknak, mit hozott nekem a regenerálódás, ugye? De minden megérte. Hiszen tudjátok, hogy Isten szeretete sarkal minket tovább. És Pál apostol azt mondja, hol lenne valaki rászoruló helyzetben, és nem osztanám meg vele, vagy nem érezném át, Hol szenvedne valaki, és nem kapcsolódtam volna be? Az egymáshoz és Istenhez való kötődésünk arra késztet bennünket, hogy megosszuk egymással úgy az örömöt, mint a szenvedést is. És ritkán éreztem úgy, mint éppen az elmúlt hetekben, hogy a hívők közötti közösség mennyire bensőségessé tud válni, és hogy egyre szívből jövőbbé válik. És ennek még jobbá kell válnia, sokkal, de sokkal jobbá. Nekem feltűnt néhány dolog a felolvasott szavakban, a versekben, amelyekre nem fogunk mind rátérni, mert egy zsoltárt szeretnénk felolvasni, mielőtt imádkoznánk, de ami feltűnik itt nekünk, az az, hogy ilyen gyors egymás utánban két sugallat követheti egymást. Nem tudom, hogy ezekben a versekben, a 16-tól a 23. versig, hogy van-e közöttük úgy 5 perc, nem igazán tudom megmondani. Az egyik pillanatban Péter a Szent Szellem ihletése alatt áll, és világosan és egyértelműen kimondja Isten kinyilatkoztatását, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Az Úr pedig megerősíti őt ebben, és azt mondja, mert nem test és vér jelentette ezt ki neked, hanem az én mennyei atyám. És csak nagyon röviden azután, ahogy mondtam, 3-4-5 perccel később, ugyanaz a Péter félrevonja az Urat, és ellentmondásosan rábeszél. Az van itt írva, hogy ekkor Péter félrevonta őt, és elkezdett vele ellentmondóan beszélni, mondván, Uram, Isten, ments ettől, soha, de soha nem történhet ez meg te veled. És ahogy mindannyian együtt olvastuk, az van írva az Úrra vonatkozóan, hogy megfordult, és így szólt Péterhez, aki úgy tűnik elment volt. Péter pedig követte őt, és mondta magáét, és az Úr megfordul, és nem azt mondja, Péter, tűnj el a szemem elől, hanem tűnj el a hátam mögé, vagy takarodj el a szemem elől, Sátán. Egy csapta, egy kelepce, egy buktató csaba, egy a bosszúságomra lettél a cselfogásoddal, mert a te gondolataid nem Istenre, hanem az emberekre összpontosulnak. Milyen közzel lehetnek egymáshoz a dolgok, milyen szorosan követhetik egymást. Minden ihletésen múlik, ami valamilyen módon kapcsolódik az Isten országához. De életemben először itt tűnik fel számomra ebben a szövegösszefüggésben a csapta, buktató, megütközés, bosszúság szavak, vagy kifejezések. És ha csak éppen egy lapot lapozunk tovább, és elolvassuk a 18. fejezetet, a 6. verstől ez áll írva. Aki pedig egynek a bosszúságára van, eme kicsinyek közül, akik hisznek én bennem, annak az lenne a legjobb, ha malomkövet akasztanának a nyakába, és a tengerbe süllyesztenék, és pedig oda, ahol a legmélyebb. Jaj a világnak a bosszúságok miatt, hogy megtévesztéseknek kell következniük, az igaz, de jaj annak az embernek, akik által bekövetkezik a bosszúság. Tehát itt egy lépéssel tovább megy. Itt a bosszúság szókifejezés, a megtévesztés szókifejezés is társul. De hiszen a megtévesztések okozzák az összes kellemetlenségeket, a bosszúságot, a hamis sugallatok, az, ami nem Isten akarata és szava szerint való, jaj mindazoknak az embereknek, akik arra adják magukat, hogy megtévesztések által kellemetlenséget okozzanak, és bosszúságára legyenek Isten népének. És a Biblia azt mondja, hogy meglettek tévesztve, és továbbra is megtévesztenek másokat. Mit jelentenek ezek az összes tévtanítások? Ezek hamis sugallatok, ezek szellemek, amelyek megszállják az embereket, és rajtuk keresztül beszélnek. De ugyanakkor felismerjük azt is, hogy mennyire fontos, hogy mindig biblikusan beszéljünk. Még akkor is, ha ez nem illik bele a mi elképzelésünkbe, a koncepciónkba. Péter esetében is ez volt a helyzet. Péter azt hitte, hogy az Úr a Mesiás, és hogy meg fogja alapítani az ő országát, és azt akarta, hogy maradjon, és nem fogta fel, hogy Isten birodalma egy örökké való birodalom, és hogy így, ahogy most vagyunk, vagy élünk, nem élhetünk örökké, hanem megöregszünk, majd meghalunk. Következetesen tehát ahhoz, hogy egy örökké való királyságot alapíthasson a mi Urunk, először örök életet kellett adnia és hoznia azoknak, akik örökké vele együtt fognak élni az ő királyságában. De Péter mindezt még képtelen volt átlátni. Ez még túl friss volt számára, pedig olyan jó szándékú volt, de ez a jó szándék a sátántól származott. És az Úr azt mondja neki, takarodj a szemem előtt, te sátán. Kerülj a hátam mögé, egy kelepce vagy, buktató csapda vagy számomra. Mert a te gondolataid nem Istenre, hanem az emberekre összpontosulnak. Más szavakkal, amit most itt végrehajtottál, az nem Isten akarata szerint történt, hanem úgy, ahogyan az ember emberileg gondolkodik. És már is megtörtént. Az Úr egyértelművé tette a dolgokat, és nevezte őket. Amit a legtöbben egyáltalán nem értenek meg, az a 16. fejezet utolsó verse. 28. vers. Bizony az igazságnak megfelelően mondom nektek, hogy az itt állók közül némelyek nem fogják megízlelni a halált, amíg meg nem látják az emberfiát eljönni az ő országában, az ő királybirodalmában. Hányan tudják közületek, hogy ezzel mire lett utalást téve? Mindannyian jól emlékeztek rá. Branham testvér nagyon világosan megfogalmazta, hogy amikor az Úr kijelentette magát Jánosnak a Pátmos szigetén, úgy jelent meg, úgy jött le, ahogyan akkor lesz, amikor elkezdi az ő királyi uralmát. Ezért található itt ez a kifejezés Jánostól, hogy megosztja a királyságban való részvételt. Szeretném felolvasni nektek, hogy tudjátok, hogy ez a Jelenések első fejezetében is meg van írva. Jelenések első fejezete 5. verse. És Jézus Krisztusról, a hűséges tanúról, a halottak elsőszülöttjéről és a föld királyának uralkodójáról. Annak, aki szeret minket, és aki az ő vére által megváltott minket bűneinkből, és királyi uralkodókká tett minket, az ő Istenének és Atyának papjaivá. Övé, vagy őt illeti a dicsőség és a hatalom mindörökkön örökké. Amen. Ez az íge, és akkor keresek egy másodikat is, ahol az van írva, igen, igazából a 9. verset akartam felolvasni. Én János, aki a ti testvéretek és társatok, aki osztozom veletek a nyomorúságban és a királyi uralomban, és a Jézusban való álhatatos kitartásban. Én az úgynevezett Pátmosz nevű szigetre kerültem, az Isten ígéje és a Jézusról szóló bizonyságtétel ügyében, vagy miatt. Ugyanúgy, ahogy János ott látta a mi Urunkat az ő teljes dicsőségében, az arca ragyogott, mint a nap, ebben a leírásban vagy ebben a tapasztalatban, az élményben. Ugyanígy lesz az Úr akkor is, amikor megkezdi az ő király uralkodását. Következetesen tehát ez az íge valóra vált. János még élt, és bizonyára még sokan, akik ott álltak körülötte, hogy az Úr itt kijelentette, még életben voltak, amikor az Úr ilyen módon leereszkedett, vagy leszállt, és kinyilatkoztatta magát Jánosnak a Pátmos szigetén, ahogyan le fog jönni, amikor elkezdi az uralkodást, mint király. Aztán volt még egy íge, ami megragadott a 17. fejezetben. Itt ez áll a 17. versben. Erre Jézus így válaszolt: Ó, ti hitetlen és elfajult jellemű emberek! Meddig bírjam még ki, és legyek veletek? Meddig tűrjelek benneteket? Hozzátok őt ide hozzám. De hiszen ismeritek ezt a történetet, volt ott egy ember, aki elvitte a fiát, ugye, egy fiút, aki holtkoros, alvajáró volt az ő tanítványaihoz, és azok nem tudták meggyógyítani. És akkor felháborodott az Úr szellemében, de nem a hitetlen világgal szemben, hanem az öveivel szemben, akik már olyan régóta vele voltak, és még nem voltak képesek megparancsolni ennek a szellemnek, hogy távozzék. Az Úr zaklatott lett. A szöveg összefüggésben ezt világossá teszi. A 14. vers így szól: Amikor visszatértek aztán a nép tömeghez, egy férfi közeledett hozzá, és levetette magát előtte térdre borulva, és azt mondja: Uram, könyörülj a fiamon, ő holtkoros, alvajáró, és nagyon szenved, mert gyakran esik a tűzbe, és gyakran a vízbe is. Én ugyan már elvittem őt a te tanítványaidhoz, de ők nem tudták meggyógyítani őt. Erre Jézus így válaszolt: Ó, ti hitetlen és elfajult jellemű emberek! Meddig viseljelek még el, és bírjam ki veletek? Hozzátok ide őt én hozzám! Jézus ekkor megfenyegette a gonosz szellemet, és az eltávozott a fiúból úgy, hogy attól az órától kezdve meggyógyult. Ekkor a tanítványok oda mentek Jézushoz, amikor úgy egyedül maradtak vele, és megkérdezték: Miért nem tudtuk mi kiűzni ezt a szellemet? Ő így válaszolt nekik: A ti kicsiny hitűségetek miatt, mert bizony az igazságnak megfelelően mondom nektek, olyan hitetek lenne, mint egy mustármag, és megparancsolnátok ennek a hegynek: mozdulj el innen amoda, akkor az el fog mozdulni, és semmi sem lesz lehetetlen számotokra. Ez egy olyan beszéd, amely mindannyiunkat a földre dönt, és fel is emel minket újra. A tanítványok hosszú utat megtettek az Úrral, hiszen éppen látták a dicsőséget. Jánossal, Jakabbal és Péterrel együtt voltak ott a hegyen az Úrral, és talán azért nem történt meg, mert a többi három nem volt jelen, talán csak annyira vitte a hitük. De akárhogy is legyen, a többiek is tanítványok voltak, ugye? És az Úr itt azt mondja: A ti kicsiny hitűségetek miatt nem tudtátok kiűzni a szellemet. Ezt a dorgálást teljesen meg kell szívlelnünk, és ha az Úr ma eljönne hozzánk, és hallhatóan tudna hozzánk, vagy beszélne velünk, és mi mindannyian látnánk őt magunk körül a gondjainkkal, problémáinkkal, a gyógyíthatatlan betegségeinkkel, megoldatlan problémáinkkal, mindazzal, amit úgy magunkkal cipelünk, magunk körül látunk, és olyan hangosan és tisztán tudna hozzánk beszélni, mint ott akkor, akkor nagyon egyértelműen azt mondaná, csak a ti kicsiny hitűségeteken mullott, és semmi más egyeben, és egyáltalán semmi máson. És ez a kicsiny hitűség közelebb áll a hitetlenséghez, mint a hithez. És ebben áll a nagy szükséghelyzet, és azt hiszem, hogy az Úr azért szomorkodik rajtunk, mert ugye kicsiny hitűek vagyunk, mert nem merjük Istent a szaván venni, és minden ígéretet teljes elvárással beteljesedve valóságként látni magunk előtt hitben. Az Úr azt mondja itt, ha van annyi hitetek, mint egy mustármag, a mustármag nagyon kicsi, a legkisebb a gabonaszemek közül, ahogy hallottuk. Én nem vagyok kertész, de a mustármag bizonyára egy apró szem. És az Úr azt mondja, és ha van annyi hitetek, mint egy mustármag, akkor szóljatok, és megtörténik. Nos, elég sokszor foglalkoztunk már ezzel, és hangsúlyoztuk is, hogy az Úr még egyszer meg akarja dicsőíteni magát a napok végén, és meg akarja erősíteni az ő szavát. Nos, láthatóan lejönne a mennyből, és ismét tegyen valamit, úgy lesz, hogy fel kell majd téged és engem használnia, a te szádat és az enyémet, a te lábodat és az enyémet, a te kezedet és az enyémet, a te hitedet és az enyémet. Istennek van egy teste, az Úr kiválasztott magának egy gyülekezetet, megváltotta azt, hogy rajta keresztül folytassa az ő munkáját. És amikor itt ilyen szavakat olvasunk, az átjárja a csontjainkat és a vellőnket. Abban is látjuk, amit az Úr mond Péternek, aki Istentől kapott kinyilatkoztatást Krisztusról azelőtt, hogy neked akarom adni a mennyek országát kulcsait. Most ma este ténylegesen megkérdezem tőletek, hogyha Isten ugyanezt a kinyilatkoztatást megadta nekünk Jézus Krisztusról, kegyelemből, akkor nem adta-e nekünk is a mennyek országának kulcsait is? Vajon nem ajándékozott-e nekünk isteni teljhatalmat ezzel? Elválasztható-e az egyik a másiktól? Elmondhatjuk-e, ahogy állítjuk, hogy nem hús és vér jelentette ezt ki nekünk, hanem a mennyei Atya? Ígényt tarthatunk-e a nagy kinyilatkoztatásra egy részt, amellyel megajándékozott Isten bennünket Jézus Krisztus kinyilatkoztatására, anélkül, hogy a második, nevezetesen a mennyek országának kulcsa is a birtokunkban lenne. Ha nálam van az autó kulcsa, akkor tudok hajtani vele. Ha nálam van a terem kulcsa, akkor be tudok menni. Ha nálam van a mennyek országának kulcsa, akkor be tudok menni. Hiszen akkor nem állok kint, akkor be tudok menni. És ez az a pont, amit Isten nagyon világossá kell tennie számunkra, hogy az isteni kinyilatkoztatás nem racionális megfontolás, és hogy az isteni kinyilatkoztatás isteni tekintéllyel is jár. És így azzal a képességgel, hogy az Úr nevében eljárhatunk Isten országában, cselekedhetünk, nem a saját nevünkben, nem a saját ügyünkben, hanem Isten ügyében, az Úr nevében eljárni. Vajon felismertük-e valaha, és ilyen világosan, hogy ez a két dolog összetartozik, továbbá az is, én mondom neked, te Péter vagy, de nem tereát, hanem erre a sziklára, Jézus Krisztusnak eme kinyilatkoztatására, hiszen Jézus maga a szikla. Mi áll írva az 1. Korintus 10. fejezetében az 1. verstől a 3. versig? Krisztus már maga a szikla volt, amely elkísérte Izrael népét, amelyet Mózes megütött, amelyből víz fakadt azután, vagyis Krisztus a szikla. És erre a sziklára akarom felépíteni az én gyülekezetemet, és a halott tag országának kapui nem győzik, vagy nem fogják legyőzni azt. Neked akarom adni a mennyek országának kulcsait, és amit a földön megkötsz, az a mennyben is legyen megkötve. Isteni teljhatalom Jézus Krisztus kinyilatkoztatásával kapcsolatosan. Én akarom építeni az én gyülekezetemet, mondja az Úr. Viszont a szolgálatot Isten embereinek kell elvégezniük, akik megkapták Jézus Krisztus kinyilatkoztatását, és ezzel mindannyiunknak szembesítenünk kell magunkat, hogy nem maradhatunk csak hallgatói Isten ígének, hanem egy szép napon az ígének cselekvőivé is kell válnunk. Másképp nem megy, minden áron szembe kell néznünk ezzel az isteni feladattal. Amint tudjátok, szerettem volna felolvasni egy zsoltárt, hiszen magam sem tudtam, hogy ma itt egy ilyen íge szakasz lesz felolvasva Máté evangéliumában, hiszen előzőleg nem olvastam itt. Szándékom az volt, hogy felolvasom a 12. zsoltárt, és most itt kötöttünk ki ennél az erőteljes ígénél, amit Isten mondott. És az Úr ma este azt akar mondani nekünk, azt, amit akkor értettem és mondtam, azt ma is értem és mondom veletek kapcsolatosan is, és erre támaszkodhatunk. Azok az emberek, akik megkapták Jézus Krisztus isteni kinyilatkoztatását, meg fogják tapasztalni a gyülekezet felépülését, és mindazt, amit Isten megígért a gyülekezetnek, ahhoz mi is hozzáférhetünk. Hiszen nem vagyunk kívül Isten országát, hanem benne vagyunk. Sőt, az is megvan írva, hogy Isten országa nem külső színlelésekkel jár, hanem belsőleg van bennetek. Sokan azon a véleményen vannak csak azért, mert a farizeusok előzetesen megkérdezték az Urat, hogy ő megmondta nekik, de még messziről sem. Többen is voltak ott, nem csak farizeusok, mindig is egy vegyes társaság volt. De az Úr mégis az öveit szólítja meg, és ezt ma este is mélyen a szívünkbe akarja ültetni. Először is a Jézus Krisztus kinyilatkoztatását, az Úr gyülekezetének a felépítése, az isteni teljhatalom, vagy a felhatalmazás és hozzáférés mindahhoz, aminek Isten országában meg kell történnie, és ami hozzá tartozik. Talán ezzel kapcsolatban is érthető, hogy miért mondta az Úr, végül is az Isten országáról szóló evangélium. Ez az egyetlen hely, ahol az evangélium az országgal van összefüggésben. Egyébként Isten evangélium, a Jézus Krisztus evangélium, vagy Pál apostol a saját evangéliumának is mondja. De az Isten országának evangéliuma, az ő birodalmának evangéliuma. És erre megy az egész. Isten országa, Isten gyülekezete, az Isten országához tartozó összes ígéretek beteljesedése. És mégis úgy van, hála Istennek, hogy benne vagyunk, és igényt tartunk mindarra, amit az Úr megígért nekünk. Természetesen arra is vigyáznunk kell itt, hogy ne okozzunk bosszúságot, és ne mondjunk vagy tanítsunk olyasmit, amiben az emberek megbotlanak és elesnek. Már ma este megmondom nektek, és írtam is róla egy körlevélben, hogy mennyi mindent állítanak arról, hogy az Úr már ebben az évben eljön, és hogy különösen a július hónapot hangsúlyozták ki ennél fogva. És a júliusnak már is vége, amennyire én tudom, és ezt is olyan tisztán hallottam még egyszer, mint ez a testvérnő, aki egyszerűen bedőlt az ördögnek, kedves testvéreken keresztül, akik csak mosolyognak. És ha látnánk az ellenséget, ne higgyünk, hogy egy komor arcot vágna, mert akkor mindannyian megijednénk. Ő mosolyogva adja elő a dű dolgát. És ez a drága testvérnő egyszerűen hitt abban, hogy az Úr júliusban el fog jönni, ugye? És azt mondta, én nem vagyok kész, én csak színleltem, és visszamaradok. a többieket pedig majd elragadnak. A többiek el lesznek ragadtatva. Ezt nem tudom elviselni. Az emberek egy olyan belső szorongásba lesznek keverve, és mit ír Pál az apostol? Pál apostol a Galatáknak, aki pedig félrevezet vagy megtéveszt titeket, az el kell viselje a büntetést, bárki is legyen az. Azok az emberek, akik félrevezetik azokat, akik hívőkké váltak, akik megbotránkozásukra és bosszúságukra lesznek, azt mondom nektek ma Isten ígéje alapján, hogy azon a napon minden lélekért felelniük kell majd. És ezért tulajdonítunk olyan nagy jelentőséget Isten ígének tiszta hirdetésére. És ha már Pál apostol megírta annak idején, hogy a próféták hasonlóképpen csak ketten vagy hárman szóljanak, a többiek pedig alkossanak egy ítéletet a mondottakról. Nekik meg kell ítélniük a dolgok. Aki pedig eme kicsinyek valamelyikének a bosszúságára van, aki megtéveszt másokat, annak jobb lenne, ha malomkövet akasztottak volna a nyakába, és a tengerbe vetették volna, ahol a legmélyebb. Néha nagy fájdalommal és mély szomorúsággal gondolok arra, hogy kinek kell majd felelnie az összes meggyilkolt lelkekért, az összes megmérgezett lelkekért azon a napon. Az olyan ember számára valóban jobb lenne, ha soha nem élt volna. Igazán jobb lett volna, ha egy ilyen ember soha nem született volna meg a világra. Mert a lélek az, amin múlik, ahogy olvastuk is, mit használna az embernek, ha az egész világot megnyeri, de a lelkében kárt vall. Hány ember szenvedett már kárt az ő lelkében? Ó, bár csak kordában tudnánk tartani a nyelvünket, és csak akkor beszélnénk, ha Isten szólt, és egyébként inkább az időjárásról, vagy bármi másról beszéljünk, ami érdekel bennünket. Gyakran valóban jobb lenne, ha hívők világi dolgokról beszélnének, ha Isten nem rendelte el őket arra, hogy szellemi dolgokról beszéljenek, és tanításszerűen azt mondják, amit Isten valóban mondott. Ne erőltessétek magatokat, ne tolakodjatok arra, hogy tanítók legyetek. Az előfeltétel az, hogy egyszer Istentől legyünk kioktatva, és így van megírva, hogy ők mindnyájan Istentől lesznek tanítva. Jaj a világnak a bosszúságok miatt, bizonyára úgy van, hogy a megtévesztéseknek napirenden kell, hogy legyenek. Képzeljétek csak el, ennek be kell következnie. A végidők fejleményéhez tartozik, és az Úr röviddel azután folytatja, Máté 24:24, ha lehetséges lenne, még a kiválasztottak is meg lennének téveszve, félre lennének vezetve. Bosszúság, allantás, csábítás, megbotránkozás, mindennek be kell következnie. És nem botránkoztak meg az emberek a mi Urunkon, nem vették ezokon az ő beszédét, és nem fordítottak-e hátat neki, sokan megbotránkoztak az Úr beszédén ebben az időben is. Nem voltak hajlandók alávetni magukat Istennek, és kiveti magát alá Istennek mindenki, aki aláveti magát az ő szavának. Csak egy van, aki csak Isten áll az ő szava fölött. Mindenki más az ő szava alatt van. Neked és nekem, mindannyiunknak alá kell vetnünk magunkat az ő szavának. Egyedül ő áll az ő szava felett, és ő vigyáz rá, hogy beteljesedjen. Az összes többiek Isten szava alatt vannak. Nem létezik senki, aki felemelhetné magát föléje, és aki felemelkedik, arról a Biblia maga mondja, hogy lázadóan felemelkedik, és azt hiszik, hogy ő maga Isten és Isten templomában ül. Ó, az elmúlt hetekben sokat olvastam az egyház történelemben, és sokat olvastam a Bibliában is. A sátán lábnyomai az Antikrisztus lábnyomai. Ez egy olyan dolog, amit senki sem hiszel. Ő az, aki egy trónt akart magának, magasra akart emelkedni, felállítani a saját trónját a messzi éjszakon, uralomra akart kerülni. Ki akarta követelni magának a hódolatot? Ha mindezt elolvassátok, ennek a Lucifernek az összes nyomvonalát, akkor szó szerint az egész mai megtestesülését megtaláljátok a szemetek előtt. és csak egy vakember nem látja, csak egy elvakult nem láthatja, csak hogy ezekből túl sokan vannak. Ez a szükséghelyzet, a szellemi vakság. Itt azt mondja az Úr, és ezzel nem ítélkezem, csak mély fájdalomból mondom ezeket a dolgokat. Itt az Úr egy leckét akar adni nekünk ezzel, útra valóul. Erre fel a tanítványok oda mentek Jézushoz, amikor maguk között egyedül voltak vele. Ez már egy jó dolog. Nem akkor tették fel a kérdéseket, amikor a közönség is jelen volt, hanem akkor kérdezték meg őt, amikor kettesben voltak vele. Nem akarták magukat lejáratni sem úgy az emberek előtt. Errefelé a tanítványok oda mentek Jézushoz, amikor maguk között egyedül voltak. Mi ma egyedül az Úrral vagyunk. Ma nincsenek itt hitetlenek, nincsenek kíváncsiak, és nincsenek félszívőek. Ma azért vagyunk itt, hogy beszélgessünk az Úrral kettesben. Ma meg akarjuk kérdezni őt, miért nem voltunk mi képesek megtenni ezt sem és amazt sem. Miért nem tudtunk kiűzni szellemeket, gyógyítani és segíteni. És ő így válaszolt nekik, a ti kicsiny hitűségetek miatt. Mert bizony az igazságnak megfelelően mondom nektek, ha olyan hitetek lenne, mint egy mustármag, és megparancsolnátok ennek a hegynek, hogy mozdulj el innen, amoda, akkor az el fog mozdulni, és semmi sem lesz lehetetlen a ti számotokra. Mi mindannyian elmondtuk már őszinte szívvel, Uram, neked minden lehetséges. És úgy, ahogy a Mózes könyvének harmadik fejezetében áll, talán valahol a kezdet kezdetén, hogy Istennél semmi sem lehetetlen, vagy Ábrahám történetében, hogy Istennek semmi sem lehetetlen. De hiszen ezt nem csak a mai nap kezdetével tudjuk, hogy Isten mindenható, azt már évek óta tudjuk. És azt is tudjuk, hogy Isten mindenre képes. Mindannyian tudjuk, hogy Isten feltámasztja a halottakat. A Szentírás mondja, a kérdés itt már nem az, hogy Isten képes-e mindenre. Ez már tisztázódott, eldőlt dolog. Ez nem egyfajta kérdés, hanem most rajtunk van a sor. Krisztus mi bennünk. Isten a Krisztusban. És ő azt mondta, azokat a cselekedeteket, amelyeket látjátok, hogy megteszek, nem én teszem, hanem az Atya, aki bennem lakozik, elvégzi az ő cselekedeteit. Most pedig Krisztus mi bennünk? Nem arról van szó, hogy te és én most egy kicsit balra és jobbra bevetjük a könyökünket, és erősnek érezzük magunkat. Ez messze legyen tőlünk. Az Úr azt mondja, én nélkülem semmire sem vagytok képesek, de ha ő a hit által lakozást vett bennünk, az tény és valóság, akkor ez az Istenben vetett élő hit ott van te benned és én bennem, és akkor úgy kell vennünk és alkalmaznunk az ígét, ahogy meg van írva. A betegekért imádkoznak kézrátétellel, ördögöket űznek ki, jelek és csodák meg kell történjenek, testvérek és testvérnők, higgyétek el, ez is hozzátartozik, és ha nem rendelkezünk vele, akkor hiányzik, és ha hiányzik, akkor még nem lett visszaszolgáltatva, de hiszen hallottuk, hogy Isten mindent visszaszolgáltat. Az Úr gyülekezete itt van leírva Isten emesz könyvében, és itt olyan szépen le van írva. Ha olyan hitetek lenne nektek, mint egy mustármag, és megparancsolnátok ennek a hegynek, hogy mozdulj el innen, amoda, akkor az el fog mozdulni, és semmi sem lesz lehetetlen számotokra. Az Úr azt akarta mondani azzal, hogy abszolút minden lehetséges, még ez a hegy is, ha megparancsoljátok neki, elmozdul, amerre mondjátok, parancsoljátok. Mozdulj el innen, amoda, meg tudod határozni, mozdulj innen oda, meg kell történnie. Vagy nem mondott-e igazat az Úr, csak valami komolytalan dolgot akart felvágni vele? Nem egyértelműen meg akarta mondani a tanítványoknak a cselekedeteket, amelyeket én tettem, ti is meg fogjátok tenni, mert én az Atyához megyek. És veletek leszek a világ végezeteig, bennetek, egészen végig. Testvérek, komolyan szívügyünkké kell tennünk a dolgokat, és szembe kell néznünk az isteni feladattal, feladattal és kihívással, hiszen nem elégedhetünk meg a bámészkodással, hogy mások hogyan próbálkoznak, hanem meg kell adnunk Istennek a lehetőséget, hogy ő tegyen valamit. Itt az áll írva, így semmi sem lesz lehetetlen számotokra. Semmi. Nem csak Isten számára, hanem nekünk sem lesz semmi lehetetlen. Ezért van az, hogy itt, ahogy mondtam, vonakodó volt, és egyszerűen azt mondta, ó, ti hitetlen és elfajult jellemű emberek! Meddig viseljelek még el benneteket, és bírjam ki veletek? Ezt mondja az Úr a körülötte lévőknek. Meddig viseljelek még el, és bírjam ki veletek? Mennyi ideje türelmes már velünk az Úr, mondom nektek, nekünk mindannyiunknak, bárkik legyünk a közel 6000 év alatt a föld összes népességével együtt, már újra és újra végére értünk, ér volna türelmünkkel, vagy talán soha nem is lett volna elég türelmünk. Csak hogy Isten az ő nagy irgalmasságában és igazságosságában és szentségében nem fogja feladni, hanem türelmes lesz velünk szemben. Te meg akarja mondani nekünk, és már meg is mondta, meddig viseljelek még el, és bírjam ki veletek, ti hitetlen és elfajult jellemű emberek. Ez tulajdonképpen mindannyiunkra vonatkozik. Mi, akik hívők vagyunk, és nem hiszünk. Igen, ez a helyzet velünk. Vagy mégsem így van? Vajon másképp állna a helyzet? Másként képeseknek kell lennünk újra a jobb kezünket a bal oldalunkra úgy tenni, egészen a szívünk tájára, és azt mondani, én Istenem, miért nem hiszünk olyan tökéletesen, ahogyan te akarod, hogy higgyünk, hogy az Úr ma este mélyen a lelkünkbe tudna írni. Egyszerűen csak mondjuk, még ha halkan is a szellem által mondjuk, minden szót, amit az én szám kimondott, és a ti szívetek hittel befogadott, azt beteljesedni fogjátok látni. Hittel, hiszen Isten azt gondolja, amit mond, és azt mondta, amit gondol. És Isten szava mindig érvényes. Ma is ugyanazt mondja, neked és nekem. Hányszor elmondta Branham testvér, ha ezek a bibliai összefüggések, beteljesedései nem követnek minket, akkor egyáltalán nem vagyunk biblia hívők. Ezek pillanatnyilag komoly szavak, de egyfelől arra szolgálnak, hogy leterítsenek bennünket, másfelől pedig felemeljenek bennünket. Isten igéjével mindig ez a helyzet. Felismerjük a hiányosságainkat, és rájövünk, hogy Isten hűséges, és orvosolni tudja a hiányosságainkat, és nem csak tudja, hanem meg is akarja tenni. Nála semmi sem lehetetlen, és számunkra sem kell, hogy valami is lehetetlen legyen, vagy maradjon. Minden lehetséges annak, aki hisz. Hadd irányítson minket az Úr az imádságra, a hitből fakadó imádságra. Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, a gyülekezet felépítése, isteni teljhatalom, hozzáférés ahhoz, ami Isten országában van. Ez magában foglalja mindazokat az ígéreteket, amelyekkel az Úr megajándékozott bennünket. Hadd váljanak valóra kegyelemből. Legyen ez mindannyiunk imája. Amen. Uram, én Istenem, még egyszer csatlakozom a testvérem imádságához. Uram, és mindannyian ezt tesszük, együttesen. Hűséges Uram, többet vétettünk és sértettük meg Isten szeretetének a parancsolatát, mint mind a 10 parancsolatot együttvéve. Te azt mondod, hogy egy új parancsolatot adok nektek. És mi mit tettünk vele? Figyelmen kívül hagytuk azt, mintha egyáltalán nem is szóltál volna hozzánk. Figyelmen kívül hagytuk a te szavadat és a te parancsolatodat. A fejünkkel ugyan hittünk, de szívükkel nem fogadtuk el, és ezért képtelenek vagyunk megtenni, amit parancsoltál. Legyen, hogy a te szavad isteni kinyilatkoztatássá váljon a mi szívünkben, akkor az isteni teljhatalom kulcsa is megvannak az Isten országában. Uram, vess véget még rémülettel is minden kettős életünknek, kétszénségünknek, kétarcuságunknak, hitetlenségünknek és mindannak, amit úgy magunk körül hordozunk. De vess véget annak, hogy egy új kezdet jöhessen létre. Taníts meg minket, hogyan viszonyuljunk hozzád, és a veled való bánásmód az egymással való bánásmód is lesz. Mert azt, amit veled teszünk, azt tesszük a testvérünkkel, és amit a testvérünkkel teszünk, azt tettük veled is. Ez az, amit te mondasz, hűséges Uram. A mi kudarcaink többek, mint ahogy az nekünk jól esne. Hűséges mennyei Istenem, hányszor váltunk mi is a megbotránkozás kövévé, és jobb lett volna, ha a tengerbe vetettek volna bennünket. Mennyei Istenem, de malomkővel, hogy ne kerüljünk újra felszínre. Ó, én Istenem, a mennyben túl sok az úszó, ezért akartad azt, hogy a malomkő legyen a nyakra kötve. Ó, mennyei Istenem, légy kegyelmes irántunk a te becsületedért, a te ígédért, a te nevedért, légy kegyelmes hozzánk és irántunk. Ó, Uram, én Istenem, adj nekünk igazságosságot, hűséget és szeretetet te irántad, a te szavad iránt és egymás iránt is. Ó, Uram, mit mondjunk neked? Hűséges mennyei Istenem, tartson ki még egy kicsit a te kegyelmed, Uram. A legtöbb még előttünk van, mennyei Istenem, remélem, hogy nem fogadunk téged újra ilyen módon. Ó, Uram, én Istenem, könyörülj rajtam, és könyörülj mindannyiunkon. Helyezd belénk ezt az íg és szentírás szerinti hitet. Ó, én Istenem, és akkor add meg nekünk a te szent szellemed vezetését és ihletését is hozzá. Hűséges Urunk, neked mondunk köszönetet ezért az estéért, amit a te tervedben volt, ezért a napért, amit te létesítettél, Uram, minden bizonnyal már megadtad nekünk a hétvégére vonatkozó utasításokat is, mert a te néped sántikál, botladozik, bogdácsol, és egymáson és minden akadályon megbotlik és elesik. Én Istenem, mi egy olyan szánalmas nép vagyunk, hűséges Uram, gyakorolj kegyelmet, és bár lenne, hogy a keserűség minden gyökere, még a testvér elleni sóhajtás is ki lenne ragadva a mi szívünkből. Mert te így szólsz hozzánk a Jakab 5-ben, ne sóhajtozzatok egymás ellen, szeretett testvéreim, mert közzel van az Úr megérkezése, vagy eljövetele. Ó, hűséges Istenem, és mi azt gondoljuk magunkról, hogy vagyunk valakik, por és hamu vagyunk, de ebben a porban és hamuban isteni magot vetettél el. És ezért még mindig por és hamu maradunk, de a mi isteni azt nagyra becsüljük. Magasztalva és dicsőítve legyen, a te csodálatos és dicsőséges neved, tégy minket, Uram, értelmes emberekké, akik kortában tudják tartani a nyelvüket. Ó, hűséges mennyei Istenem, akinek szavai életet árasztanak. Ó, Uram, én Istenem, levertnek, megvigasztalva és felemelve érezzük magunkat egyszerre. Mert mindennek ellenére hisszük, hogy el fogod érni a te fennhatóságodat, Hódolat és tisztelet illeti meg a te csodálatos és szent nevedet. Amen.